3,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szükség van a 14. havi nyugdíjra, és ezt a tervek szerint több lépésben valósítja meg a kormány, közölte a Kossuth Rádióban a miniszterelnök még pénteken. Orbán Viktor közölte, a nyugdíjrendszeren belül nem akarnak változtatni, mert az több igazságtalanságot termelne, mint amennyit orvosolni lehet vele. Az amerikai elnökkel jövő péntekre tervezett washingtoni találkozójáról elmondta, a béke kérdése mellett a kétoldalú gazdasági ügyekben is előrelépést vár. Donald Trump a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mentességet kért az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól, de az Egyesült Államok ezt nem engedélyezte. Az elnök kijelentése újabb fejezete a magyar kormány és Washington közötti energiavitának, amelyben Magyarország az orosz olajfüggőség ellenére próbál mozgásteret szerezni, írta az Index hírportál. Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor szerint a lengyel kormányfő ezt azért teszi, mert otthon nagy bajban van. A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil és hátrányban van a közvéleménykutatásokban. Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában, de a háborús politikája egy kudarc, Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba, nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette, mutatott rá egyebek mellett a kormányfő. Jóvá hagyta a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának a Pentagon, ugyanakkor az ügyben a végső szót Donald Trump elnök mondja ki, értesült a CNN. Donald Trump korábban azt mondta, nem akar olyasmit odaadni, amire Amerikának is szüksége van az ország védelméhez. Az ukrán erők idén már csak nem 160 sikeresnek minősített csapást mértek az oroszországi kőolaj kitermelő és feldolgozó létesítményekre, közölte az ukrán biztonsági szolgálat vezetője. Vasil Majuk elmondása szerint a támadások nyomán az orosz olajfinomítói kapacitások 37%-a leállt, valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány. Lezárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars, jelentette be a honvédelmi miniszter. A másfél hónapos NATO keretek között zajlott gyakorlat során katonai célú szállításokat 48 ezer kilométer hosszan teljesített a honvédség, a helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye, közölte Szolnoki Szabolcs. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára kifejtette, ez majd hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét. Hozzátette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek és a hazai kis- és középvállalkozói szektor a technológiai átalakulás nyertesei legyenek. Érkezik a nagysebességű internet, jelezte az Energiaügyi Minisztérium, kifejtve, hogy a kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit képes hálózat. Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot 85 milliárd forintos program keretében. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a Győri Széchenyi István Egyetemen is létrejön immár a 6. Konfuciusz Intézet is, ami újabb lendületet ad a magyar-kínai együttműködésnek, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezek az intézetek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális oktatási alapját biztosítják, és lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják. Ellenzi az ingyenes készpénzfelvételi limit tervezett emelését a bankszövetség, ehelyett a tranzakciós illeték csökkentését javasolja. A szövetség úgy véli, a hamarosan a parlament elé kerülő törvényjavaslat lényegesen nagyobb közvetett költséggel jár, mint amekkora a látszólagos közvetlen haszna. Szigorították a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályozást az aranyszínű sárgaság elleni védekezés érdekében, közölte Nagy István agrárminiszter. A hegybíró figyelmezteti azokat az ültetvényhasználókat vagy tulajdonosokat, akik egy vegetációs időszakon keresztül nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket, a figyelmeztetés követő 2 hét elteltével a hegybíró mulasztási bírság kiszabásával kötelezheti a használót a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására. Megegyezés születhet a fertőtavi fejlesztés folytatásáról, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. A több hónapos társadalmi egyeztetésekből az derült ki, a korábbi terveknél kisebb volumenű, de színvonalas vízparti központot szeretnének a régióban élők, a szállodaépítést azonban elutasítják. Végül az időjárásról. Az északi határvidéken majd erősen felhős borult lehet az ég, kis eséllyel némi esővel, másutt derült időre van kilátás csapadék nélkül, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10, napközben aztán 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1663-ban telepedtek le jezsuita atyák Sárospatakon, a felső magyarországi térségben zajló katolikus megújulás részeként. Most következő műsorunkban, ahogy az elmúlt hetekben megszokhatták már, egy-egy előadást hallanak az adott témában. Ma elsőként Végső Tamás görög katolikus pap, a Szent Atanász Hittudományi Főiskola egyháztörténész professzora a jezsuiták szerepét vizsgálja a görög rítusú katolikus egyház és a munkácsi egyházmegye kialakulásában. Míg a 17. század közepén még az unió megerősítése volt a cél, addig a század végére felmerült a görög katolikusok erőteljesebb latinizálása is. Ebbe a folyamatba illeszkedett be Ravasz Ferenc jezsuita atya nagybányai szuperior javaslata is, amelyben a görög rítusú katolikus közösségek és papság jogait vizsgálta. Bár javaslata nem került át gyakorlatba, Kolonics Lipót és az egri püspökök tevékenysége nyomán a görög katolikus felekezet erősebb felügyelete kezdett el megvalósulni. A következő percekben Végső Tamás egyháztörténészt hallják.
Közismert, hogy a katolikus megújulás korában létrejött keleti katolikus, sajátos közép-európai szóhasználattal görög katolikus egyházak alapításában és korai fejlődésében a jezsuita rend világszerte fontos szerepet játszott. Különösen is érvényes ez a Lengyel-Litván királyságban és a Magyar Királyság különböző régióiban útjukra indított görög katolikus egyházak esetében. A jezsuita rend jelenléte a görög katolikus egyházak megszületéséhez vezető uniós folyamatokban, illetve a közösségek korai fejlődésében több szinten is kimutatható. A jezsuita páterek hatása a legnyilvánvalóbb módon a missziókban, a keleti keresztényekkel közvetlenül érintkezve jelenik meg. Ott látjuk őket a meggyőzés, térítés színterein, majd az uniót kimondó eseményeken, később a görögkatolikus közösségek fejlődésének döntő pillanataiban. A közvetlen érintkezés és cselekvés szintje fölött áll az a második szint, mely az eseményekben döntő szerepet játszó világiak és egyháziak környezetét jelenti. Az uniós folyamatokban szerepet és felelősséget vállaló királyok, fejedelmek, főurak, püspökök, érsekek, bíborosok közvetlen környezetében állandó vagy alkalmi tanácsadóként ott találjuk a jezsuita atyákat, akik a terepről a rendtársaiktól érkező tapasztalatokra alapozva adnak tanácsot, vagy éppen kezdeményeznek lépéseket a görög katolikusokat érintő ügyekben. A harmadik szint, amelyen a jezsuita rend éreztette és kifejtette hatását, az oktatás szintje. Gyakorlatilag nem találunk olyan az unió ügyében érdekelt latin szertartású egyházit, akinek a képzése nem jezsuita oktatási intézetben történt volna. Ennek azért van nagy jelentősége, mert az az ismeret, amit az egyháziak a keleti szertartású keresztényekről szereztek, az az ismeret volt, amit a jezsuita rend a maga oktatási szerkezetében átadott, vagy átadásra méltónak gondolt. Előadásomban a jezsuita rend szerepére szeretnék kitérni a Magyar Királyság északkeleti régiójában létrejövő 13 vármegyére kiterjedő történelmi Munkácsi Egyházmegye görögkatolikus egyháza történelmének korai szakaszában. Az 1646-ban megkötött Ungvári Uniótól Decamillis munkácsi püspök 1706-ban bekövetkezett haláláig tartó időszakot azért tartom a jezsuita rend szerepvállalása szempontjából is rendkívül fontosnak, mert ebben a korszakban mutatható ki leginkább annak az egyháztani és egyházkormányzati bizonytalanságnak a jelei, ami a görögkatolikus egyházak egész történelmét végigkíséri. Decamillis püspök halála után az egri püspök joghatósága alá rendelés új, a korábbinál szilárdabb egyházjogi és egyházkormányzati helyzetet teremt. Ennek az időszaknak is meglesznek a maga problematikus pontjai, de ezek kezelésében már nem látjuk annyira egyértelműen a jezsuiták jelenlétét, mint az azt megelőző korszakban. Az 1646 áprilisában Ungvárot megkötött unióhoz vezető folyamatokat vizsgálva fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, amit az 1595-96-os Breszti unióval kapcsolatban az orosz történész Dimitrijev is kihangsúlyoz. A történészek korábban túlságosan leegyszerűsített sémát használtak a görögkatolikus egyházak létrejöttének leírásakor. Ezen leegyszerűsített séma szinte egyáltalán nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy az uniós törekvések csak akkor vezethettek sikerre, amikor az érintett keleti szertartású közösség meghatározó vezető rétege is készen állt a katolikus egyházzal való egység kimondására. Dimitrijev kimutatta azt, hogy bár a latin szertartású egyháziak, köztük a jezsuiták döntő hatással voltak a folyamatokra, és ez vitathatatlan, a rutén egyház uniója csak akkor konkretizálódik, amikor a rutén püspökök többsége eljut a Rómával való egység szükségességének felismerésére, és az unió megkötése ügyében kezdeményező félként lép fel. Ugyanez elmondható a Magyar Királyság északkeleti régióiban élő rutének esetében is. Az 1614-ben megkísérelt első unió Krasznibródon látványos kudarcba fullad, mert azt politikai okokból Homonnai Drugeth György a Munkácson székelő helyi püspök mellőzésével, Lengyelországból hozott püspök segítségével próbálta meg tető alá hozni. 25 évvel később a munkácsi székben viszont Taraszovics Bazil püspök személyében már olyan püspököt találunk, aki maga is készen állt az unióra. Annak megkötésében csak a protestáns helyi hatalom tudta megakadályozni. Ezzel egyidejűleg a Homonnai Drugeth család területén élő rutinek között a meglévő jezsuita misszió mellett ungvári székhelyű bazilita misszió is létesül 1640-41-ben, mely a következő években hatékonyan készíti fel a keleti szertartású közösség és papság általa elérhető egy részét az unió elfogadására. A jezsuiták ezekben az években kezdik meg Dobronoki György vezetésével átköltözésüket a homonnai rendházból az újonnan létesült ungvári otthonukba. Véglegesen éppen 1646-ban az ungvári unió évében költöznek át Homonnáról. Érdekes, hogy éppen ekkor létesül Homonnán immáron görög katolikus iskola is. Lehetséges, hogy a jezsuiták egykori épületeit kapták meg erre a célra. Az ungvári unió megkötéséről szóló szűkszavú és csak 1652-ből származó forrás nem említi Dobronoki nevét. Az utódja, Jászberényi Tamás viszont ugyanebben a forrásban, mint az új püspök, Kisdi Benedek segítője kerül megemlítésre az unió megerősítéséről szóló híradásban. Ettől kezdve a térségben működő jezsuita páterek nevével, leveleivel, szakértői javaslataival újra és újra találkozunk a forrásokban. Alapvetően két fő témaköré csoportosítható a jezsuiták tevékenysége. 1664 és 89 között a görög katolikusokat érintő legfontosabb kérdés a munkácsi püspöki szék betöltésének kérdése volt. Taraszovics püspök halála után 1651-ben az a Pártén Péter került megválasztásra, aki az ungvári bazilita misszióban 1640-től következetesen az unió ügyéért munkálkodott. Lóránczfi Zsuzsanna haláláig azonban nem volt esélye arra, hogy a munkácsi kolostorba költözhessen. Erre csak 1664-ben kerülhetett sor, amikor Konstantin moldvai vajda sárospataki látogatását használták ki a jezsuiták arra, hogy Báthori Zsófiával elfogadtassák Pártén püspök személyét, és azt a tényt, hogy őt a Rákóczi család kegyúri jogainak megsértésével Lipót király nevezte ki a papság általi megválasztása után. A munkácsi püspökség vezetésének kérdése azonban ezzel nem jutott nyugvópontra, mivel Pártén néhány hónappal később meghalt, és új püspök kiválasztása vált szükségessé. A kegyúri jogok gyakorlásának kérdése ismét fellángolt, és mintegy 25 éven át zűrzavaros viszonyokhoz vezetett, ami kis hián az unió megsemmisülését eredményezte. Báthori Zsófia gyóntatója, a jezsuita Millei István még Partén püspök életében lépéseket tett az utódlás kérdésében. Minden bizonnyal úrnője tudtával a krakkói jezsuita házfőnöktől kért segítséget az alkalmas utódjelölt megtalálása érdekében. Ez a lépés viszont oda vezetett, hogy a kijevi metropólia is igényt formált a munkácsi szék betöltésére. És nem csupán a jelölt személyének kiválasztására és felszentelésére gondoltak, hanem arra is, hogy a munkácsi eparchia ne az esztergomi érseki tartományba, hanem a kijevi metropóliába nyerjen besorolást. Ettől kezdve a munkácsi püspökség sorsáról nem csak a Rákóczi család központjában, hanem Bécsben, Varsóban, Rómában, Kijevben és Esztergomban is dönteni kívántak. A különböző központokból érkező püspökjelöltek, adminisztrátorok és helynökök, köztük közönséges kalandorok is, egész sora próbálta meg magát munkácsi püspökként elfogadtatni. A helyzet Dekamelis püspök 1689-es kinevezésével normalizálódott, de a sajátos kinevezési procedúra, valamint a kinevező okirat megfogalmazásai újabb egyházjogi problémákhoz vezettek. Dekameliszt ugyanis Kolonics Lipót hozta Magyarországra, aki ekkor már meg volt győződve arról, hogy az unió jövőjét csak az biztosíthatja, ha a görög katolikusok a lehető legszorosabb ellenőrzés alá kerülnek a latin szertartású egyház részéről. Az ellenőrzés feladatát a területileg illetékes római katolikus püspökre, az egri főpásztorra kívánta bízni. Ez Dekamelis királyi kinevezésébe is bekerült. Egy konkrét konfliktus kapcsán Fenesi György püspök, egri püspök, 1692 tavaszán hosszú levélben fogalmazta meg kifogásait Dekamelis püspök ténykedésével kapcsolatban. Nem meglepő, hogy a levélhez egy tudós jezsuita, Kecskeméti János szintén terjedelmes emlékiratát is csatolta. A jezsuita páter segítségével Fenesi püspök tulajdonképpen azt fejti ki és tölti meg tartalommal, amit Kolonics Lipót az Einrichtungswerkben szűkszavon megemlített, és Dekamelis kinevezésébe is beleíratott. De nem csak abból indul ki, ami miatt a bíboros gyakorlatias megközelítéssel az egernek való alávetettséget helyesnek és szükségesnek vélte. Fenesi szerint ez nem csak az unió jövője miatt fontos, hanem azért is szükségszerű, mert a munkácsi püspökség soha nem is létezett. Egyházjogilag ez teljesen így is volt. Azonnal hozzá is teszi, az unió érdekében a jövőben sem célszerű ilyen püspökséget felállítani. Álláspontja szerint Decamelis püspök csak az ő külhelynökeként működhet, és teljes engedelmességgel tartozik neki. Fel kell hagynia azzal az önálló tevékenységgel, melyet addig az ő engedélye nélkül végzett. Ne is nevezze magát munkácsi püspöknek. Különösen is tartózkodnia kell a tizedszedéstől, ez volt a konkrét vitának az alapja is, amivel már addig is súlyosan sértette megyés püspöke jogait. Fenesi tehát a görög szertartású katolikusok teljes jogú főpásztorának tekintette magát, kinek munkáját a görög katolikus püspök legfeljebb helynöki minőségben segítheti. És mindezt egy olyan megfogalmazású dokumentumban fejtette ki, mely a görög katolikusoknak nem sok jót ígért. Kolonics elképzeléseinek megfogalmazásával egyidejűleg a keletiek között működő jezsuiták részéről is született egy tervezet az unió kérdéséről. A pécsi, majd nagybányai jezsuita rendház és misszió vezetője Ravasz Ferenc készítette és terjesztette be Kolonics Lipótnak 1687 táján azt a dokumentumot, mely pontokba szedve tartalmazza elképzeléseit mind az unió létrehozásával, mind pedig a megtartásával kapcsolatban. A jezsuita páter minden bizonnyal tudott a bíborosnak azon szándékáról, hogy a keletiekkel szemben szigorúbban és határozottabban fog fellépni. Ez kiolvasható az első bekezdésből, melyben megindokolja, mi késztette a tervezet összeállítására. A korábbi évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy egyesek csak színleg csatlakoztak a katolikus egyházhoz, mások pedig a Szent Uniót elhagyva visszatértek a szakadárságba. Ezért van szükség szigorú feltételek megfogalmazására. Az első három pont az unió megkötését, a hitvallás letételét szabályozza. A katolikus egyházba való befogadás alapfeltétele a püspök vagy képviselője jelenlétében eskü alatt letett hitvallás, mégpedig a trienti zsinat által előírt szövegezésben. Ezt nem csak a papoknak kellett tenniük, hanem valamely ünnepnapon a nekik alárendelt híveknek is, férfiaknak és nőknek egyaránt, miután elvégezték a szentgyónást. Erre oly módon kerüljön sor, hogy a papjuk előolvasóként segíti őket. A hitvallás közösségi letételét a Szent Liturgia kövesse. Minden évben ismételjék meg ezt a szertartást, és aki nem vesz részt rajta, azt tekintsék szakadárnak. Ha felidézzük a konfesszionalizációs modell jellemzőit, láthatjuk, hogy ezekben a pontokban a hitvallás elfogadása a felekezethez való tartozás legfőbb kritériumaként jelenik meg. De nem csak az egyszeri csatlakozás fontos, hanem a rendszeres ellenőrzés, valamint a disszidensek beazonosítása és eltávolítása is. A negyedik pont a keresztség szentségét érinti, az ötödik és hatodik pont a katolikus felekezethez való tartozás és az uralkodó iránti lojalitás egyértelmű, a liturgikus cselekményekben ismétlődő kifejezésének igényét fogalmazza meg. A görög katolikusok szertartásaikban a római pápát kommemorálják, más pátriárka nevét meg se említsék, és az uralkodóért is rendszeresen imádkozzanak. A 7., 8., 9. és 10. pont a görög és latin rítusban élő papok és hívek viszonyát érintik. A rítusváltoztatás kérdésében a jezsuita páter teljesen egyoldalú szabályozást tartott szükségesnek. Úgy vélte, a görög szertartású hívek átlépését a latin rítusba támogatni kell. Ezt a görög katolikus papok semmilyen módon ne akadályozzák, viszont a latin híveket a görög rítusra ne csábítsák. Ajánlatosnak tartja azt is, hogy a két ritus hívei közötti egység kifejezéseként a görög katolikus papok minden esetben tegyék lehetővé a latin szertartású papoknak azt, hogy templomaikban szentmisét végezzenek és szentségeket szolgáltassanak ki, mind a római, mind pedig a görög katolikus híveknek. Előírná azt is, hogy azokon a településeken, ahol az egyesülteknek külön templomuk van, a görög katolikus pap a latinok templomában évente 4-6 alkalommal saját szertartása szerint liturgiát végezzen. Továbbá a római katolikusok nyilvános körmenetein a görög katolikus papok megfelelő liturgikus öltözetben híveikkel együtt vegyenek részt. Az első rész utolsó két pontja a görög-katolikus papságra vonatkozik. Nem szentelheti őket szakadárpüspök. Szentelésükre csak a latin ordinárius engedélyével és a görög-katolikus püspök előzetes vizsgálata és jóváhagyása után kerülhet sor. Ha egy papnak meghal a felesége, nem nősülhet újra. Minden görög-katolikus pap engedelmességgel és tisztelettel tartozik a latin ordináriusnak és a görög-katolikus püspöknek. Parókiát nem kaphatnak a latin ordinárius és a görög-katolikus püspök felhatalmazása és beleegyezése nélkül. Ravasz Ferenc ezt a 12 pontot annyira fontosnak tartja, hogy kijelenti, a katolikus egyházzal egyesült keleti szertartású papok részesülnek azokban a kiváltságokban és mentességekben, melyek a római katolikus klérust megilletik, de ha csak egyetlen pontot nem tartanak meg a fentiekből, azonnal elveszítik jogaikat, és szakadárként fogják kezelni és büntetni őket. A pontokba szedett feltételek és előírások után áttér azokra az eszközökre, melyek véleménye szerint az unió megőrzését szolgálhatják. Ezek között az első helyen említi azt, hogy azokon a településeken, ahol az egyesülteknek nincs saját temploma, ne is engedjék egykönnyen görög-katolikus templom építését. Végezzék szertartásaikat a katolikusok templomában. Ott, ahol a görög-katolikusoknak nincs saját papja, a hívek lelkiekben a római katolikus plébános alá tartozzanak, és a latin istentiszteleteken vegyenek részt. A görög-katolikusoknak ne legyenek külön iskoláik. Legfeljebb csak olyanok, amelyekben írni-olvasni tanítanak, és ezek felett is felügyeletet a római katolikus plébános gyakoroljon. Az írni-olvasni tudó gyerekeket irányítsák a jezsuiták iskoláiba, ahol ruténül és románul is tudó tanítók fogják őket tanítani, és latinul is megtanulhatnak. Ez a megoldás biztosítani fogja azt, hogy az unió szellemisége beleivódjék az ifjak lelkébe. Abban is segít továbbá, hogy a papszentelésre jelentkezők legalább alapszintű latin nyelvi ismeretekkel rendelkezzenek. A bíboros figyelmébe ajánlja nagybányai jezsuita rendházat, mely fekvésénél fogva is kiválóan alkalmas a görög-katolikusok ilyen szellemiségben való iskoláztatására. Páter Ravasz szükségesnek ítéli azt is, hogy az általa eretnekségnek ítélt szövegrészeket a görög-katolikus liturgiában kijavítsák. Fontosnak tartja, hogy minél hamarabb javított szertartáskönyvek és katekizmusok kerüljenek kinyomtatásra és kiosztásra. Javaslatot tesz a Gergely naptár bevezetésére is. Ezt azzal indokolja, hogy a keleti ünnepnapok a latin naptár szerint hétköznapra eshetnek, amikor a földesurak akaratából a híveknek mezőgazdasági munkát kell végezniük, így nem tudják az ünnepet megtartani. Másrészt az unió ügyének is inkább az használ, ha a görög és a latin szertartású hívek ugyanakkor tartják az ünnepeket. Ravasz Ferenc tervezete javaslat maradt. Különösen a görög szertartás hátrányos megkülönböztetésére vonatkozó elképzeléseit tudós és befolyásos rendtársa Hevenesi Gábor, Kolonics bíboros gyóntatója se osztotta. Mégis érdemes volt részleteiben bemutatnunk, mivel kétségtelenül tükrözi egy olyan latin misszionárius elképzeléseit, aki az unió kérdését és főként annak gyakorlati vetületeit jól ismerte. Az sem kétséges, hogy elképzeléseinek alapgondolatát, mely szerint az egyesültek tulajdonképpen másodrangú katolikusok, részben maga Kolonics Lipót is osztotta. Valószínűleg nem járunk távol az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy a magyar katolikus klérus körében sokan osztották Páter Ravasz elképzeléseit. Ha a tervezetben összefoglaltakat összevetjük az 1640-50-es évek eseményeivel, azt látjuk, hogy jelentős szemléletbeli változás ment végbe. Bár lipai érsek korában láttuk a latinizálók törekvések jeleit, kinyilvánított alapelvként az volt érvényben, amit a prímás a görög katolikus papsághoz intézett levelében megfogalmazott. Ami pedig görög rítusotok dicséretes szertartásait illeti, azokat a jövőben úgy, ahogyan korábban szabadon végezhetitek, mi azokon semmit sem kívánunk változtatni. Idézet vége. Ravasz Ferenc már lemeri írni azt, ami 30-40 évvel korábban még legfeljebb esetleg bekövetkező, de nem elvetendő következményként fogalmazódott meg. A keletiek latin rítusra való áttérése tulajdonképpen kívánatos. Az előadásom elején említett egyháztani és egyházkormányzati bizonytalanság jól megragadható az idézett jezsuita forrásokban. Jézus társaságának prominens magyar képviselői az uniót kétségtelenül fontosnak és támogatandónak tartják. Ugyanakkor annak gyakorlati megvalósítása mind az egyház kormányzat, mind pedig a rítust érintő kérdésekben, még a bizánci szertartású katolikus közösségek megszűnésének, a latin egyházba történő teljes integrációjának lehetőségét is magában hordozza. Ebből arra lehet következtetni, hogy korszakunkban az unió kérdésében is elsősorban a felekezeti versengés szempontjai érvényesültek, míg a bizánci szertartású közösségeknek a katolikus egyházba történő integrációjának mikéntje jó ideig még megválaszolatlan kérdés maradt.
Nagy Kornél az ELTE Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa a Felső Magyarországi Jezsuita Rendházak hegyaljai szőlőbirtoklását vázolta fel. Rámutatott, hogy a középkorban nagy területek voltak egyházi, főként pálos kezelésben, de ezek a reformáció következtében magánföldesúri kézbe jutottak. A helyzet csak a Rákóczi család katolizálását követően az ellenreformáció és a veselényi szervezkedés bukásának következtében változott meg. Több jezsuita rendház, így a kassai, az eperjesi, sárospataki, lőcsei is hegyaljai szőlőbirtokokhoz jutott, ám a 17. század utolsó évtizedeinek fordulatai miatt ezeket hamar elvesztette, a legtovább a lőcsei rendház bírt egyes területeket, egészen a rend 1773-as felosztásáig.
A 17. század második felének fordulatokban gazdag eseményei alól Tokaj hegyalja sem vonhatta ki magát. Második Rákóczi György, erdélyi fejedelem 1660-ban bekövetkezett halálát követően özvegye, Bátori Zsófia fejedelemasszony és fia, első Rákóczi Ferenc Erdélyt elhagyva Sárospatakon telepedett le. Az özvegy fejedelemasszony és fia a következő év augusztus 15-én Munkácson áttért a római katolikus hitre. Ennek az aktusnak az eredményeképp a hegyaljai rákóczi birtokokon is kezdetét vette a rekatolizáció. A térségben Bátori Zsófia támogatásának köszönhetően megjelentek a jezsuita rend képviselői. Sőt, az özvegy fejedelemasszony támogatása abban is megmutatkozott, hogy engedélyezte, illetve támogatta a rend megtelepedését Sárospatakon. Ismert tény az is, hogy 1671-ben gyakorlatilag az özvegy fejedelemasszony áttérésének közvetett következményeként Ernst Rüdiger von Starhemberg gróf császári tábornok katonái elüldözték a sárospataki református kollégiumot. A nagyhírű iskola ingóságait pedig lefoglalták, és a jezsuita rendháznak adományozták. Ennek a folyamányaként a kollégium olyan híres szőlőhegyei, mint például a nagymúltú sárospataki megyere és királyhegy, valamint a bodrogolaszi pajzos a sárospataki rendház tulajdonába kerültek, melyeket a rend kisebb megszakításokkal az 1773. évi feloszlatásáig birtokolt. Bátori Zsófia rekatolizációjával összefüggésben ugyanakkor egy a sárospataki jezsuitákkal kapcsolatos legendát is tisztáznunk kell. Ugyanis a közvélekedés szerint nem sokkal az áttérését követően a fejedelemasszony a Rákóczi családnak a sátorújhelyi Várhegy promontóriumon fekvő Orimus szöllő felét kegyes adományul a sárospataki jezsuita rendháznak adományozta. Sőt, a jezsuita páterek a 17. század végén barokk kápolnát is emeltek az Orimuson. A valóság azonban ettől a legendától némiképp eltér. Először is az Orimus szöllőben nem állt barokkori kápolna, ugyanis az erre utaló nyomokat sem a régészeti, sem pedig a történeti kutatások nem igazolták vissza. Másodszor a sátorójahelyi Orimuson a sárospataki jezsuiták nem rendelkeztek szőlőterületekkel. Harmadszor Bátori Zsófia valójában az ekkor már legalább másfél évszázada kiváló főbortermőhelynek számító Orimus szöllő felét tulajdonképpen visszaadta az éppen ekkor újra megerősödő sátorójahelyi Szentegyed és Szűz Mária pálos kolostornak. Itt esetünkben a visszaadta igény van a hangsúly, ugyanis a legutóbbi kutatások tisztázták, hogy a reformáció hegyaljai megjelenése előtt a 15. század óta bizonyítottan a sátorójahelyi párosok voltak az Orimus szőlő legjelentősebb tulajdonosai. Hosszú ideig az említett szőlő neve a néhai Perényi Gábor országbíró vagyonát számba vevő 1567. évi kamarai összeírás alkalmával szerepelt először a forrásokban. Holott a közelmúltban derült rá fény, hogy az Orimus első említése egy 1462. évi birtokper kapcsán került összefüggésbe. Miszerint a sátorójahelyi pálos kolostor az Orimus szőlő határának önkényes meghúzása miatt összetűzésbe került egy helybéli szőlőbirtokossal, Kebeles Lászlóval. A termőhely névét nagy valószínűséggel egy Orimus nevű újhelyi birtokosról kapta, és a kolostor kegyes adomány által jutott a nevezett szőlőz a 15. század közepén. Tokaj hegyalja szőlőhegy birtoklásában az 1670-es évek jelentős változásokat hoztak. A veselényi összeesküvés lelepezését, illetve felgöngyölítését követően kamarai perek vették kezdetüket. Ennek eredményeképp az udvar a hűtlenség vágyával elítéltek birtokaira tette rá a kezét, ugyanis az 1670. évtől kezdve tetemes számú földbirtokot és ingatlant foglaltak le, illetve írtak össze. Ez a folyamat 1682-ig tartott, majd Tököl Imre 1685. évi bukása után újonnan nagy lendületet vett. Az egyéb földbirtokok mellett tudnilik összeírták az elkobozott Tokaj hegyaljai szőlőket, ahol kellő részletességgel leírták a szőlőhegyek vagy szőlőrészek nevét és azoknak a fekvését. Ezen túlmenően összeírásra került a szőlők minősége, állapota, termőképessége, valamint becsértéke is. Ráadásul az elkobozott szőlőbirtokokat 1-től 4-ig tartó skálán osztályozták, amelyek akarva-akaratlanul alapjául szolgáltak a majdani szőlőhegy vagy dűlő klasszifikációkhoz hegyalján. Az összeírások forrásértéke emiatt igencsak felértékelődött, hiszen ezek a kamarai dokumentumok nem csak a jelenkor történészei számára jelentenek fontos adalékokat, hanem a mai hegyaljai borászok és szőlészek számára is, akik a szőlőterületek múltjának megismerése révén próbálkoznak az adott szőlőtermőhely adottságait kihasználva kiváló minőségű borokat készíteni. A jezsuita rendházak két korábbi kísérletet leszámítva tulajdonképpen a nevezett szőlőbirtok elkobzások okán kerültek előtérbe, mint új birtokosok. Ugyanis a katolicizmus melszélességgel támogató Bécsi udvar magától érthetően jelentős szerepet szánt a jezsuitáknak a felső-magyarországi rekatolizáció megerősödésében, és ezért logisztikai megfontolásokból is jelentős szőlőbirtok adományokkal támogatta a rendházakat. Ugyanakkor ez némi feszültséggel is járt, különösen a felső-magyarországi rekatolizációban szintén jelentéken szerepet játszó pálosok körében, akik panaszleveleikkel valósággal bombázták a Bécsi udvart, illetve az apostoli szentszék missziós intézményét, a hitterjesztés szent kongregációját. A fő kifogásuk ugyanis az volt, hogy a remete rend a reformációt megelőzően Hegyalja a legnagyobb egyházi birtokosa volt, és pontosan a hitújítás miatt vesztették el korábbi összefüggő birtokaikat. Ugyanis a középkor óta 7 egykori pálos kolostornak volt szőlőbirtoka a Borvidéken, amelyek közül a sajóládi, a sátorajóhelyi és a tokai kolostorok emelkedtek ki, mint jelentős szőlőbirtokosok. Ezekre a szőlőbirtokokra a Veselény összeesküvés kudarcát követő elkobzások alkalmával igényt és jogot formáltak. Ugyan az udvar és néhány katolikus főúri család néhány szőlőbirtokot visszaadott nekik, de azokat a középkori eredetű nagy és egyúttal összefüggő szőlőbirtokokat már nem kapták vissza. A sárospataki rendház mellett még 5 jezsuita rendház jutott jelentős szőlőterületekhez 1676-ban. Ezek az eperjesi, a szepesi, a kassai, a lőcsei és az ungvári rendházak voltak. A szepesi kamara 1683. január 24-én összeírta a jezsiták tulajdonában lévő szőlőterületeket, illetve osztályozta azokat. Ad absurdum, ekkor éppen elvesztették, visszatérve az összeírásra. Ugyanakkor az összeírás nem tért ki arra, hogy ezek a szőlőbirtokok kinek a tulajdonát képezték az elkobzásokat megelőzően. Ennek ellenére szemben látható, hogy a jezsuita rendházak túlnyomó részt Baksa István, Bocska István, Bónis Ferenc, Lipóci Kecer András, Első Rákóczi Ferenc és Tököl Imre egykori hegyaljai szőlét kapták meg az udvartól. Az 5 jezsuita rendház közül az ungvári rendelkezett a legszerényebb szőlőbirtokokkal. Mielőtt ezt röviden részleteznénk, az ungvári rendház kapcsán egy kurta kitérőt kell tennünk. Ugyanis a rendház már az 1644. évben majdnem szőlőbirtokos lett Hegyalján. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halála után özvegye, brandenburgi Katalin fejedelemasszony örökölte a néhai fejedelem hegyaljai szőlőbirtokait, aki katolizálása után kegyes adományként az ungvári jezsuita rendházra és kollégiumra 2 szőlőterületet hagyott a Tarcel és Tokaj között fekvő történelmi Mézesmál promontóriumon. Az egyik a barátszőlő, a másik a nagyhírű hétszőlő, Szécsi szőlő nevű része volt. Ugyanakkor 1644-ben első Rákóczi György erdélyi fejedelem vétót emelt. Ennek 2 oka volt. Egyrészt ideológiai, ugyanis a fejedelem nem nézte jó szemmel, hogy a jezsuiták szőlőbirtokosként jelenjenek meg az ekkor hangsúlyosan református többségű Hegyalján. Másrészt ennek a vétónak az úgynevezett hegyaljai törvények alapján szokásjogi okai is voltak. Tudnélik, első Rákóczi György a 2 nevezett szőlőterület szomszédja volt. Így, mint szomszéd szőlős gazda, vétót emelhetett, azaz a korabeli szakzsargonnal élve tilthatta a szomszédságában lévő szőlőbirtokok elidegenítését. Sőt, mint szomszédot, a hegyaljai törvények alapján megillethette a megkínálás, vagy más szóval az elővásárlás joga. A fejedelem ezzel a lehetőséggel élni is kívánt, és vitathatóan legális körülmények között rátette a kezét a Mézesmálon lévő barát és szécsi szőlőre. Ennek az ügyletnek köszönhetően a rákóciak kisebb megszakításokkal 1711-ig a Tokaj-Tarcali Mézesmás szőlőhegyen a legnagyobb összefüggő szőlőbirtokokkal rendelkeztek. Tulajdonképpen első Rákóczi György tiltásával teljesedett ki a családnak a 16. század vége óta folyamatosan tartó szőlőbirtok szerzése a nevezett promontóriumon. Ugyan az ungvári jezsuita kollégium igen terjedelmes panaszlevelet fogalmazott meg a szepesi kamarának első Rákóczi György igencsak kifogásolható aktusa miatt 1648-ban, de panaszukkal érdemben nem foglalkoztak. Ugyanakkor alig 20 esztendő múltán az ungvári rendház mégis hegyaljai szőlőbirtokos lett. Bátori Zsófia 1666. január 6-án kegyes adományként az ungvári rendháznak adományozta a tokai remete promontóriumon a nyulas nevű egykori majorsági szőlőt. Sőt, ezt az adományozást az özvegy fejedelemasszony 1676-ban újból megerősítette. Ismereteink szerint az ungvári jezsuiták a nyulas szőlőben csak a szőlőtermést szüretelték le, viszont az egyéb szőlő munkákat teljesen elhanyagolták, és a kiváló szőlőterület csak hamar pusztulásnak indult. Ezért 1680-ban a szepesi kamara elvette tőlük a szőlőt. 1676-ban az elkobzásokat követően az ungvári jezsuiták a vámosújfalui Előhegy és Rány, illetve a tájai Tökösmás szőlőhegyeken jutottak még jelentős szőlőbirtokokhoz. A vámosújfalui szőlőkkel nem volt szerencséjük, mert már az elkobzások idején is elve parlagon, illetve pusztuló félben lévő szőlőterületek voltak, és ezért a kamarától a legrosszabb negyedosztályú besorolást kapták. A rendház nem is nagyon törődött ezzel a 2 szőlőterülettel, és minél előbb az eladásuk mellett döntött. Más volt a helyzet a nagymúltú tájai Tökösmás szőlőhegyjel, amely már Bártfa és Kassa szőlővásárlásainak köszönhetően az 1481. év óta ismert és kiváló szőlőtermő helyként volt számon tartva. Viszont 1682-ben Tököl Imre elkobozta tőlük, és soha nem is kapták vissza. Ugyan a Szepesi Kamara 1686-ban rátette a kezét a Tökösmára, de nem sokkal később a nevezett szőlőhegy már a Rákóczi család kezén volt. Azonban a szabadságharcot követően 1525 körül az Orci és a Szirmai családok lettek a legfőbb birtokosai a tájai Tökösmának. A szepesi jezsuiták 1676-ban hat szőlőhöz jutottak Olasz-Liszka mezőváros határában. Ezek a területek az úgy szintén nagymúlttal rendelkező és bizonyítottan középkori eredetű előhegy, valamint a Meszes, továbbá a Négyszegű, a Sajgó, a Haraszt és a Mogyoros nevű szőlőhegyeken voltak. Mindegyikük kiváló, a kamarai összeírások szerint is első osztályi besorolást kapott termőhelyek voltak, és a Veselényi összeesküvést megelőzően a Bocskai és a Bónis család birtokában állottak, mint tized fizetése alól mentesített úgynevezett szabad szőlők. Ugyanakkor ezeket a területeket az 1680-as évek közepére elvesztik. Ennek egyik oka az volt, hogy hegy alján a szeszélyes és kiszámíthatatlan politikai fordulatok miatt nem állt rendelkezésükre megfelelő munkaerő, akik gondozták volna a szőlőket. Így ezek a területek csak hamar pusztulásnak indultak. 1700 körül II. Rákóczi Ferenc lefoglalta, és új szőlőtelepítésekbe kezdett a nevezett területeken. Majd ezek a területek a szabadságharcot követően újból a Szepesi Kamara tulajdonába kerültek. Néhány évtizeddel később az előbb említett szőlőhegyek a Vádbod család birtokába kerültek. A Lőcsei rendház Bodrogkeresztúr és Bodrog kisfalut határában 5 egykoron Tököl Imre tulajdonában álló első osztályú allodiális szőlőtelethez jutott. Ezek a szőlők a Kissomos, a Nagysomos, a Hatalos, a Kispoklos és a Farkas nemi promontóriumokon voltak találhatók. Ugyanakkor ezeket a szőlőtelőteket egy rövid időre 1682-ben elvesztették. Tököl Imre ugyanis ezeket a szőlőket visszafoglalta, majd bukás után ezekre a területekre ismételten a Szepesi Kamara tette rá a kezét. Majd a Rákóczi szabadságharc után a kamara a Kis- és Nagysomos szőlőt visszaadta a rendháznak, amelyet 1773-ig birtokolt. A többi említése került szőlőtelet pedig a Klobusicki család birtokába került. A lőcsei jezsuiták nagyfogása úgy szintén a Veselényi összeesküvéshez volt köthető. Első Rákóczi Ferenc érintettsége révén tetemes összeg váltságdíj megfizetése fejében kerülte el a számonkérést. Emiatt 1674-ben első Rákóczi Ferenc elzálogosította Mádi és Mezőzombori szőlőbirtokainak jelentős hányadát Szelepcsényi György esztergomi érseknek, illetve a sátorójuhelyi pálosoknak. Ezek között szerepelt a családnak a mezőzombori Lajosok, valamint a Mádi király, a Nyulászó, a Perce, a Suba és a Szent Tamás nevi promontóriumokon lévő szőlői. Az idős Szelepcsényi érsek ugyanakkor 1675-ben már a mádi szőlő birtokairól is végrendelkezett, miszerint halálát követően a mádi birtok egyik fele hívére, Maholányi Jánosra, míg a másik fele a lőcsei jezsuita rendházra szállna. E testamentum az esztergomi érsek 1685-ben bekövetkezett halálát követően lépett érvénybe. Így a lőcsei rendház Mádon a Nyulászó és a Szent Tamás szőlőhegyeken tett szert komoly területekre. Ugyanakkor a nevezett szőlőhegyek közül a Szent Tamás szőlőt a lőcsei jezsuiták csupán másfél évtizedig birtokolták, ugyanis az utóbbit 1700. november 1-én Rákóczi Julianna és II. Rákóczi Ferenc visszavásárolták 3000 rajnai forintnyi összegért a lőcsei rendháztól. Ám 4 nap múlva, november 5-én a Rákóczi testvérek elzálogosították Mádi Szent Tamás szőlőjüket Undi és Vilmányi birtokukkal együtt 1500 rajnai forintért Hemenyesi Károly bécsi jezsuita rektornak, melyet 1720-ban Orci István báró vásárolt meg örököseitől. Viszont a Nyulászót a lőcsei jezsuiták kisebb megszakításokkal egészen a rend 1773. évi feloszlatásáig birtokolták. Majd 3 évvel később, 1776-ban a nevezett szőlőbirtokot a sátorajóhelyi pálosok kapták meg az udvartól. Második Józsefnek a szerzetes rendek feloszlatásáról szóló rendeletei után ez a terület először rövid időre kincstári tulajdonba került, majd a 18. század végén a sátorajóhelyi piaristák lettek a mádi Nyulászó szőlőhegy emerészének az új birtokosai a 20. század közepéig. A jezsuita rendházak közül a kassaiak rendelkeztek hegy alján a legkiterjedtebb szőlőbirtokokkal. 1676-ban 11 a kamarai összeírások által első osztályú besorolást kapott hegyaljai szőlőbirtoknak lettek a tulajdonosai, melyeknek korábbi gazdája Tököl Imre volt. Ezek a szőlők a Bodrogkeresztúri Köveslapis és Nagysajgó, a Mádi Veresek és Sarkad, a Rátkai Medgyes, a Tájai Nagyhasznos, Kis és Nagynyerges, valamint az úgy szintén Tájai Hetény nevű szőlőhegyeken helyezkedtek el. Mindazonáltal a kassai rendház nem élvezte sokáig a nevezett szőlőterületek birtoklását. Tököl Imre 1682-ben visszavette az elkobozott birtokokat, majd ezek a szőlők bukás után 1686-ban újfent a kamara birtokába kerültek. Ezt követően a kassai rendház csak 1768-ban lett újból szőlő birtokos hegyalján, ugyanis a kassai illetőségű Árvai Sírer Mihály kegyes adományú 8 S-osztályú besorolást kapott szőlőt hagyott a kassai rendházra a Tokaj tarcali Mézes Már szőlőhegyen. Ezek pontosan az Előhegy, a Fekete-hegy, a Lajstrom, a Kisremete, a Nagyremete, a Kissóhajó, a Nagysóhajó és a Veres nevű szőlők voltak. Ám a kassai rendház 5 évvel később, 1773-ban a jól ismert okok miatt elvesztette a nevezett szőlőterületeket. Összefoglalva, a jezsuita rend a 17. század végén ugyan jelentős szőlőbirtokokra tett szert, de a korszak történeti fordulatai miatt nem élvezte sokáig a tulajdonlást. Lényegében csak 5-6 évig birtokolták a tartósan a hegyaljai szőlőhegyeket. Tököl Imre 1682-ben szabályosan el- vagy visszavette tőlük a szőlőket. Bukás után pedig a kamara lett az újbóli tulajdonos. Másrészt a rendházak a viszonylag nagy földrajzi távolság miatt nem voltak képesek a szőlő birtokaikat újjászervezni, azaz működőképessé tenni. Ez az is nagyban hozzájárult, hogy a megkapott szőlőterületek a hozzáértő szakember hiány miatt pusztulásnak indultak, mivel az elkobzások alkalmával számos vincellért elüldöztek, és az emiatt kialakuló szakember hiányt nem tudták kellőképp pótolni. Ezért a rendházak többsége elvesztette egyaljai szőlőit. A hati jezsuita rendház közül csak a lőcsei és a sárospataki tudta kisebb megszakításokkal megtartani szőlőbirtokaikat. A lőcsei jezsuiták ugyan messze voltak hegyaljától, de Lőcse városa a 16. század közepe óta már jelentős hegyaljai szőlőkkel és képzett munkaerővel rendelkezett, így a lőcseiek könnyebben tudták megszervezni az újonnan kapott szőlőbirtokokat. Sárospatak pedig hegyalja szerves része volt. 1773 után a jezsuita rendházak egykori szőlői, kincstári főúri, illetve a rövid pálos birtoklás követően a piaristák tulajdonába kerültek.
Thank you.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban elsőként Végső Tamás görög katolikus pap, a Szent Atanász Hittudományi Főiskola egyháztörténész professzora, a jezsuiták szerepét vizsgálta a görög rítusú katolikus egyház és a munkácsi egyházmegyek kialakulásában. Műsorunk folytatásában Nagy Kornél, az ELTE Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Felső Magyarországi Jezsuita Rendházak hegyaljai szőlőbirtoklását vázolta fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, minden munkatársam nevében a további szép napot kívánok Önöknek. A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,9.